Közelebb a matematikához. A mikrofonnál még mindig Olá Andrea, a vendégem pedig Böröcki Károly, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet elméleti matematikusa. Adásunk második felében szó lesz majd arról, mi az, amiben a magyar matematikusok különlegesek, arról, mi a közös két magyar Abel-díjas matematikus és Szentgyörgyi Albert között. És beszélünk a matematika és más tudományágak közötti átjárásról is. Folytatjuk most a beszélgetést. Azon gondolkodom most, hogy például a geometriával kapcsolatban, hogy az embernek milyen elképzelései vannak, hogy az építészetben nyilván fontos, vagy számítógépes játékoknál biztosan fontos, vagy nekem például meglepő volt, de kiderült, hogy a geometria a vegyészetben, vagy gyógyszeriparban is fontos, igen, vagy használatos.
Igen.
Az, ami az ön előző kutatási területe volt, az hogyan jelenik meg a mi való életünkben?
Amit most így említett, hát például akár a gyógyszerészetben is, vagy vegyészetben is, azok a diszkrét geometriai kutatások, az egyik ilyen klasszikus felhasználása, ami nem is a vegyészet, gyógyszerészet, hanem ahonnan kiindult, az inkább a geodézia, tehát a kristályszerkezetek megértése. Tehát ez a geometria fejlődésének egy nagyon fontos motorja volt, ez olyan 1900 körüli időszak. Ugye azt tudjuk, hogy a kristályoknak olyan szabályosabb alakja van. Tehát nem csak egy olyan amorf alak, mint ahogy a kavicsokat látjuk az utcán, hanem mintha ilyen lapjaik lennének. És ez valahogy abból származik, hogy a kristályoknak van egy ilyen alapvető struktúrájuk, úgynevezett rács. Hát erre tipikus példa, hogyha veszünk a úgynevezett kockarácsot, mintha kockákat építenénk, és csak a csúcsokat tartanánk meg, azt könnyen el tudjuk képzelni, de a síkon van például van az úgynevezett háromszögrács, hogy egy szabályos háromszög mellé teszünk szabályos háromszögeket úgy körbe, és azt így folytatjuk, hogy igazából hasonló struktúrát kapunk, mint amit az előbb mondtam, hogy amikor egy pénzérmét leteszünk, és akkor köré teszünk hat másik pénzérmét, akkor a pénzérmék középpontjai azok ilyen szabályos háromszögeket határoznak meg. Tehát amikor egy ilyen rácsszerkezet van magában az anyagban, tehát ugye a kockarácsra például a só, a nátriumklorid, aminek a középpontok ilyen szerkezetben vannak, de aztán nagyon sokfajta ilyen rácsszerkezet előn a természetben, akkor amikor az anyag kristályosodik, akkor egyfajta felületi energiát próbál minél kisebb értéket elérni, tehát azt próbál minimalizálni, és kiderül, hogy az az alak, ami ezt minimalizálja, az összefügg az ő struktúrájával, és ezért van, hogy egy kristálynak a lapjai, azok nem tetszőleges irányban vannak, hanem vannak ilyen preferált irányok. És az, hogy mik lehetnek az ilyen irányok, akkor az energia szint, tehát sokszor a hőmérséklettől függ, az hogyan függ össze, hogy végül is milyen alakú lesz a kristály. Tehát ezt a kérdéskört 1900 körül is már nagyon sokan kutatták, és igazából kiderült, hogy bizonyos ilyen diszkrét geometriai kutatások is nagyon jó modellt adnak ilyen kristályszerkezetekre. Tehát még valamiképpen ezt a energiaszintet is sikerült beleépíteni a modellbe, és különböző lehetséges kristályalakzatokat sikerült modellezni. A kristályoknak van valamiféle szimmetriájuk, ugye attól szépek, de valószínűleg azért is szeretjük őket annyira, de kiderült, hogy ezek a szimmetriák azért nem lehet akármilyen. Hát van például ez a úgynevezett ikozaéder, aminek a testvére a dodekaéder. Ugye az ikozaédernek van 12 csúcsa és 20 háromszöglapja. Néha lehet kapni játékboltokban ilyen dobókockákat. És van a dodekaéder, aminek még az pont fordítva van, annak 20 csúcsa van és 12 ötszöglapja. Ilyet is lehet kapni, ezeket már Platón is ismerte, tehát a angolban platoni testeknek hívják, platonic solidnak. És ilyen alak például nem lehet kristályoknak, mert a szimmetria, ami nekik van, ez nem fordulhat elő kristályoknál. De aztán kiderült, hogy vannak ilyen kvázi kristályok, amiket 1984 körül fedeztek fel, és ezek a kvázi kristályoknak lehet ilyen általánosabb szimmetriái, és aztán az is kiderült, hogy ténylegesen említette a vegyészetet, gyógyszerészetet, hogy elő tudtak állítani mesterségesen olyan anyagokat, aminek ténylegesen ilyen szabályos dodekaéder formája van, ilyen kristályokat. És az is érdekes, hogy a maga a kvázi kristályok felfedezése körülbelül egybeesett azzal, amikor egy Penrose nevű matematikus olyan síkbeli struktúrákat írt le, amelyeknek hasonló szimmetriái vannak, de meg teljesen elméleti matematikai érdeklődésből. Tehát, hogy itt az elméleti matematika meg a fizikának, vagy vegyészet, most ez ugye ez a kettő határán mozog, a fejlődése az teljesen párhuzamosan mozgott. Penrose egyébként nem olyan régen Nobel-díjat is kapott, a Black Hole, a fekete lyukak kutatásáért, de azt is jelző tényleg, hogy a legnagyobb elmék dolgoznak ilyen szimmetriákkal, anyagszerkezetek megtalálásával. Tehát ez is egy olyan példa volt, amikor az elmejátéka meg a fizikai valóság, az kiderült, hogy teljesen jól fedik egymást.
Említette, hogy elméleti matematikusként milyen fontosak voltak a találkozások a szociológusokkal, közgazdászokkal. Mi a kapocs a matematika és ezek között, a tudományágak között? Ez azért is érdekes, mert amikor hálózatkutatásról beszélünk, az egyértelmű, de az ön területe, a jelenlegi terület, az hogyan kapcsolódik?
Az az igazság, hogy amikor én szociológusokkal beszélgettem, én elsősorban nem mint tudós szerepeltem, hanem mint szervező. Tehát ott nekem a fő feladatom az volt, hogy azokat a problémákat, például a hálózatkutatás, nagyon sokszor statisztikai problémák, vagy valószínűségszámítási problémák, tehát az ilyen jellegű problémák, amikor előjöttek, akkor én inkább egy ilyen menedzser szerepben voltam, aki összekötötte őket azzal, aki aztán tudott nekik segíteni. Illetve hát a másik nagyon probléma volt, hogy megszervezni azt az oktatást, hogy az ő diákjaik megfelelő matematikai alapokat kapjanak ahhoz a kutatásokhoz, amit majd a saját területükön folytatnak. Alapvetően mi dolgozunk az elméleti matematikán, és aztán vannak olyanok, akik megértenek valami másik területet és a matematikát, és azok kötik aztán tipikusan össze az elméleti matematikusok által kifejtett módszereket. Szóval például, hogy prímszámokat használnak titkosításra, ugye titkos írásra is nagyon használták a 60-70-es, 80-as években a szovjetek és az amerikaiak is prímszámok kódolásával küldtek titkos üzeneteket, tehát ilyen James Bond szinten megjelentek ezek a módszerek. Annál is arról van szó, hogy elméleti matematikusok kifejlesztettek valamilyen módszert a saját érdeklődésének megfelelően, és akkor voltak olyanok, akik meglátták ebben a lehetőséget, hogy a való életben lehet használni. Szóval az általában az nem ugyanaz az ember. Az elméleti matematikára szükség van, de nagyon nagy szükség van olyanokra, akik átlátják ezt a kapcsolatot, hogy hogyan lehet bizonyos elméleti matematikai módszerekből akár pénzt csinálni közvetlenül. És aztán vannak olyanok, akik önmagukban ilyen hitszerepet töltenek be. Van például egy Barry Simons nevű, majd volt, mert most nemrég halt meg, matematikus, aki nagyszerű elméleti matematikai eredményeket ért el, de kiderült, hogy neki nagyon jó érzéke volt a pénzügyekhez is, és egy ilyen hedge fundot alapított, ami aztán az egyik legnagyobb hedge fund lett, tehát amikor ő meghalt, akkor azt hiszem az USA 55. leggazdagabb embere volt, egy abszolút elméleti matematikus, és az ő hedge fundjának egy jellegzetessége volt, hogy az ott dolgozóknak a több mint a felének PhD-je volt, vagy fizikában, vagy matematikában, vagy computer science-ben. Tehát, hogy ezt a hozzáállást, ezt a képességet használta fel arra, hogy hát hatalmas vagyon tudjon felhalmozni. Egyébként becsületére legyen mondva, abból a hatalmas vagyonból ő aztán nagyon sokat adakozott. Most a legnagyobb matematikai intézeteknek a legtöbbében az USA-ban van egy ilyen támogatása, amit ez a Simons nevű matematikus által alapított alapítványtól kapnak. De ezért ez általában ritka, általában mi kicsit dolgozunk úgy, ahogy általában az emberek elképzelik a tudóst, az Einstein-szerű tudóst, aki ül az íróasztalánál, vagy csak álmodozva bámul a levegőbe, és közben jár az agya, és aztán kiderül, hogy ami létrejön, az hasznos is.
Nagyon érdekel, hogy például, hogyha dimenziókat képzel el, hogy ez önnek megjelenik-e képileg, tehát ez számítógépen modellezve elérhető, vagy egyszerűen úgy gondolkodik, vagy vizuális típus, és akkor ez meg is jelenik.
Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy a mi képzeletünk az a valóság által részben van határolva, tehát amikor én 8 vagy 24 dimenziós gömböket próbálok elképzelni, akkor én igazából 3 dimenziós gömböket képzelek el, mert erre képes az agyam, csak ott van másrészt az a része az agynak, amit lehet, hogy képként nem tudok úgy látni, de valahogy megérzi azt, hogy mi az, ami a 3 dimenziós valóságból általánosítható a 8 vagy 24 dimenzióra. Tehát ez úgy keveredik, ez a kettő dolog. Egyébként ez egy nagyon jó szempont, amit felvetett, mert azt hiszem a nagyon sokunk számára a matematikán való gondolkodás az egyfajta egy ilyen álomszerű dolog. Tehát ugye az ember úgy megpróbál valahogy ráérezni arra, hogy mi lehet a megoldás. Egy ilyen intuíció, tehát hogy ráérezni a kapcsolatokra. Azt hiszem ez az, amiben különbözik a mesterséges intelligencia meg a matematikai gondolkodás, hogy a mesterséges intelligencia az úgy lépésről lépésre halad. Nálunk meg sokkal inkább az van, hogy egyfajta képre próbálunk ráérezni, hogy mik lehetnek az összefüggések. És mondom, egy olyan kép, ami 8 dimenziót nem tudok elképzelni, 24 dimenziót nem tudok elképzelni, de amit én el tudok képzelni, a 3 dimenziót, valahogy abba belelátni azt, hogy mik azok a magasabb dimenziós összefüggések, amik majd eredményre vezetnek.
És az előbb a szervezésről, a CEU kapcsán a szervező munkájáról beszéltünk, és korábban telefonon kérdeztem, hogy mi foglalkoztatja most, és mondta, hogy az Erdős Központ Arényiben például az ön munkájának egy jelentős részét kiteszi. Igen. Most. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mivel foglalkozik ez az Erdős Központ, és néztem, hogy önnek 2004-ben talán volt egy Erdős Pál díja is.
Erdős Pál egy nagyon különleges személyisége volt a tudósoknak. Azt hasonlóan erős karakter volt, mint mondjuk akár Einstein is. Ő politikában ő abszolút nem vállalt szerepet, tehát körülötte nem alakult ki a nagy kultusz, de neki az volt az erőssége, hogy nagyon sok problémát vetett fel, ő utazott össze-vissza a világban, és akkor bárhol megérkezett, rögtön elkezdett beszélgetni matematikáról. Tehát ilyen nagyon hatalmas volt az ő hatása. Ő egyébként még ilyen pénzjutalmakat is kitűzött az ő problémáira. $100-tól 10,000-ig. Hogyha valaki megoldja valamelyik problémáját. Ezért esett ennek a Rényi Intézetbeli Központnak a választása, hogy Erdős Pálról legyen elnevezve, mert ez a kíváncsiság, ez a széleskörű érdeklődés, ezt szeretnénk megvalósítani. Maga ez az Erdős Központ, ez egy úgynevezett konferencia központ, ez azt jelenti, hogy különböző matematikai témakörökben konferenciákat szervezünk, általában úgy, hogy van egy tavaszi szemeszter, annak is van egy témaköre, aztán van egy őszi szemeszter, annak is egy másik témaköre, és egy szemeszteren belül a témában vannak úgynevezett iskolák, ahol a fiatalok jönnek a világ minden tájáról, és vannak konferenciák, ahol a elméleti matematikusok gyűlnek össze. De egy-egy ilyen iskolán, most már annyira népszerű az Erdős Központ, hogy 80-100 résztvevő is jön, de tényleg a világ minden tájáról. Uh-huh. Ugye mi egy kis ország vagyunk, nyilván ennek nagyon nagy szerepe van abban, hogy a Magyarországon tanuló diákok is részt tudjanak venni, de nyilván kis ország lévén, tehát ott van mondjuk az a 10-15 magyar diák, aki ezzel foglalkozik, de a többi 70-80, ők az USA-ból, Nyugat-Európából, Kínából, Indiából érkeznek, Japánból, és most már tényleg ott tartunk, hogy kénytelenek vagyunk visszautasítani sok-sok jelentkezőt, mert egyszerűen a terem mérete az korlátoz. Ilyen konferencia központok vannak a világban több helyütt. Berkeleyben van a eddig MSRI-nak hívták, most már Simons Laufer Center, ez a bizonyos Simons, akiről az előbb beszéltem, mert ő adományozta, de van a Cambridge-ben is van, akkor Németországban is van ilyen központ, természetesen Párizsban is, Lengyelországban az úgynevezett Banach Center, tehát van egy ilyen hálózat, amiből eddig Magyarország kimaradt, a Rényi Intézet mostani igazgatója Stipsic Andrásnak volt az ötlete, hogy itt az idő, hogy mivel a magyar matematika annyira erős, hogy itt Magyarországon is legyen, és tényleg nagyon sikeres ez a központ, és nekünk nagyon fontos, hogy a magyarországi matematikát mindenképpen szolgálni szeretnénk, tehát itt ugye akár a mostani eljövendő őszi szemeszter, vagy a tavaszi szemeszter is olyan, aminek a témáját Magyarországon kevesen művelik, viszont így lehetősége lesz a fiataloknak, hogy beletanuljanak ebbe a témakörben.
És ez mi?
A 2025 őszi szemeszter esetén úgynevezett komplex analízis, tehát hogy a komplex számok témakörre, a 2026 tavaszi az pedig a úgynevezett harmonikus analízis. Ezek a területeket manapság Magyarországon sajnos kevesen művelik, de hát ha ezek a szemeszterek hozzásegítenek ahhoz, hogy újrainduljanak. Például a harmonikus analízis terén a 20. század elején Ries Frigyes a egyik legismertebb megalapítója ennek a területnek, de sajnos mondom az utóbbi évtizedekben kevesebben művelték, de hát ha majd újraindulnak ezek a területek. A szemesztereknek egy másik fontos témája, hogy ahol lehet, megpróbáljuk összekötni az elméleti matematikát és az alkalmazottat. Uh-huh. Ahogy mondtam, ez egy, meg hát, hogy ön is többször itt rákérdezett, ez egy nagyon fontos szempont, hogy a nagyon jól felhasználható matematika megtalálja az útját a valódi felhasználásokhoz. Például a legeslegelső szemeszterünk, ez 2022 tavaszán volt, abban egy elméleti matematikai irányzat a úgynevezett ilyen nagy gráfok elmélete találkozott egy teljesen gyakorlatias kutatási területen úgynevezett hálózatok elmélete, amit az előbb említett. Ez az együttműködés, ez továbbra is tart. A két kutatócsoport tipikusan évente találkozik is, hogy tovább dolgozzanak a módszerek összehangolásán és alkalmazásán.
Tehát akkor van egy utóélete.
Van is egy utóélete.
Ez nagyszerű. Ugye itt ebben a műsorban mindig téma a matematikusok külföldi tapasztalata. És ugye önről tudom, hiszen beszéltünk róla, hogy Németországban, Angliában, Spanyolországban és Kanadában is tanított, és tanult is.
Igen.
És mindig megkérdezem, hogy milyen tapasztalatokat szereznek kín, olyan tapasztalatokat, amelyek a munkájukat előre viszik. De most azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy meg kéne fordítani, hogy nem feltétlenül az az érdekes, hogy ön mit hozott külföldről, hanem mit vitt. Tehát, hogy van a magyar matematikusoknak egy sajátossága, vagy a gondolkodásmód, ami átadható külföldön, vagy megoldási módszer, vagy hagyomány, ami külföldön, bármelyik országban nagyon hasznos lehet.
Kicsit így elgondolkodtam közben, és ez egy nagyon jó szempont. Tehát így ez mindenképpen egy kétirányú dolog. Kezdjük azzal, hogy azt hiszem, ami a Magyarországon egy csodálatos kincs, és nagyon remélem, hogy megmarad, például ezek a, ahogy korábban említettem, ezek a középiskolás versenyek, tehát az, hogy egy nagyon magas szintű matematika oktatás, nagyon sok olyan tanár van még most is, akik ennek a matematikának mindenképpen van egy ilyen játék jellege. Tehát amikor van egy probléma, amit az ember megpróbál megoldani, mint egy rejtvény. Tehát egy rejtvényfejtés jellege, és nyilván egy 10-16 éves számára egy ilyen rejtvény megoldása, ez egy játék, és ha ezt jól kihasználják, hogy ezt Magyarországon megteszik, akkor egy játékosan egy ragyogó élményt szerezve matematikai versenyeken vesz részt mondjuk. Tehát amíg ez megfelelően van tálalva, és tényleg érdekesek a feladatok. Most például a fiam iskolájában a matematika tanár az annyira magába ragadó személyiség. Ő tart egy szakkört, amire nem az mehet, aki zseni matekból, hanem az mehet, aki szívesen jön. Tehát akkor nem olyan jó, de valamiért szereti a matematikát, az is jöhet. És ez oda vezetett, hogy a 34 fős osztályból 10 tovább jutottak most a Varga Tamás verseny második fordulójába, egyetlen osztályból. És azt hiszem, Magyarországon van ez a kultúra, hogy a matematika az egy, legalábbis van egy lehetőség, hogy a matematika az úgy része a kultúránknak, a műveltségnek, alapvető műveltségnek. Van ez a rejtvényfejtésnek az élménye, hogy ugye a matematika az örömet okoz. Tehát, hogy van lehetőség ezt megtapasztalni. És azt hiszem, ez az, amit nagyon sokunk magával tud vinni, amikor elkerül az egyetemre, vagy befejezi, ha itt fejezi be, hogy mire oda jutunk, azért mégiscsak van egy ilyen biztonságunk ezen a területen, hogy ez egy ilyen kutatási terület, ami nagyon komoly, aminek komoly pénzügyi következményei lehetne, nagyon jó felhasználható, de azért mégiscsak van egy ilyen öröm része, hogy az ember úgy elmerül egy alkotásban, mint egy művészeti alkotás, és akkor ha sikerül megoldani, akkor az nagyon sok örömet okoz, és ez a biztonság, az, hogy a matematikának van ez az öröme, azt hiszem ez az, amit mi tudunk exportálni, vagy ilyesmit. És hát nagyon remélem, hogy ez tényleg meg fog maradni. Ami nekem odakint nagyon, én Kanadában PhD-ztem, nagyon nagy élmény volt, tehát egyrészt a tanítás szervezettsége, meg a diákközpontúság, ami sajnos a magyar egyetemi oktatásban kicsit hiányzott, és néha még most is hiányzik. És hát nyilván, mivel egy kis ország vagyunk, bármennyire is kiváló matematikusok vannak, azért itthon nem lehet annyi területet művelni, viszont odakint akkor sokkal szélesebb matematikai műveltséget lehet felhalmozni, hiszen az USA-ban vagy Németországban ott egyszerűen az ország méreténél fogva jóval több területnek vannak szakértői, lehet tanulni, amit esetleg aztán haza lehet hozni, azt, amit odakint megtanultunk. A Rényi Intézet kutatóinak szerintem a nagyobb része olyan, aki sok éves külföldi tapasztalat után tért vissza Magyarországra, mert itt nem csak a magas tudományos színvonal, ami itt vonzó, hanem olyan képen van szervezve, hogy az Élet a Lény Intézeten belül, hogy ez tényleg a tudomány szolgálja. Tehát itt nem az van, hogy a kutatónak vannak kötelességei, és aztán, hogyha ráér, még marad egy kis szabad ideje, akkor kutathat, hanem úgy van kialakítva a Lény Intézet, hogy a kutató kutathasson, és természetesen vannak kötelességei, amit még amellett meg kell csinálni, de egy ilyen légkörben azt úgy érzem a kollégáimnál, hogy azt mindenki szívesen megteszi. A legtöbben tanítunk is egyetemen, mert hát fontosnak érezzük az újabb kutatók, az ifjú tehetségek nevelését.
A két Abel-díjas, vagyis matematikai Nobel-díjas, mekkora vonzerő például nemzetközi szinten, hogy van itt két Abel-díjas a Rényihez kapcsolódóan?
Azt hiszem, hogy ez tényleg nagyon sokat jelent, és amikor az előbb kérdezte, hogy mi az, amit mi tudunk adni a világnak, azért annak az egyik része, ezt most nem említettem, de most ez nagyon jó, hogy ez előjött, hogy vannak olyan módszerek, amit a világ matematikájában használnak, és amelyek itt Magyarországon lettek kifejlesztve, és nagyon sokan jöttek ide Magyarországra megtanulni ezeket a módszereket. Mind a kettőjük a Lovász László és Szemerédi Endre fejlesztett, hát ezért is kapták a Abel-díjat. Olyan új megközelítéseket és módszereket, amelyek már a, hogy is mondjam, részévé váltak a mindennapi matematikában. Nagyon sok, tehát a Szemerédi Endréről róla elmondták, hogy több Fields-medál. A Fields-medál ugye az, amit 40 éves korig lehet megkapni, tehát az a kis testvére az Abel-díjnak, a matematikai Nobel-díjnak. Tehát több Fields-medál is nőtt ki az ő munkásságából, amit nem ő kapott meg. És ez tényleg így van, hogy az a módszer, amit ő kifejlesztett, az rendkívül elterjedt és rendkívül eredményesen használható. Ez egy más dolog, hogy amikor ő ezt kifejlesztette, akkor még nem volt világos, hogy ez egy ilyen hasznos lesz. Az ő cikke igazából egy nem túlságosan jó újságban jelent meg, ahol először megjelent ez a módszer, és aztán egyszer csak úgy elterjedt, kiderült, hogy ez milyen hasznos, és többekről tudom, hogy Magyarországra jöttek megtanulni. Lovász László a másik Abel-díjasunk, aki szintén nagyon mély értékeket tett hozzá a tudományhoz, aztán az ő munkásságának, én nem vagyok egy szakértője, én csak most kicsit egy kívülálló szemével két aspektusát emelném ki. Az egyik az, hogy ő az egyike volt azoknak, aki észrevette, hogy a matematika különböző, látszólag teljesen független területei mennyire jól lehet kombinálni. Tehát olyan módszereket, amik az ilyen topológia, hogy hogyan lehet két alakzatot egymásba deformálni, és akkor van amikor diszkrét matematika, amikor különálló pontok vannak, ami úgy tűnik, hogy semmi kapcsolata nincs az egymással a két területnek. A kettő módszerei kombinálva milyen csodálatos eredményeket lehet elérni. De például neki, hát az nem hiszem, hogy ilyen életközepi válság volt, az egyszerűen csak a zsenialitás, de az karrierje később időszakában ő fejlesztette ki ezeket. Neki köszönhető ez úgynevezett nagy gráfok elmélete, amiből ez a bizonyos fél év volt, amit az előbb mondtam, ami kapcsolódik a hálózatkutatáshoz. Tehát az, hogy a gráf az azt jelenti, hogy van egy csomó pontom, és akkor bizonyos pontokat összekötök, másokat meg nem, és akkor például erre lehet úgy gondolni, amikor a Facebookon, akik a Facebookon feliratkoztak, azok a pontok, és hogyha két embert összekötök, hogyha ismerik egymást. Valami ilyesmit kell elképzelni. Tehát az, hogy az ilyen nagyon nagy méretű gráfoknak a tulajdonságai vizsgálta, ami rögtön, ahogy így elmeséltem, az hasonlít a hálózatkutatáshoz, de ennek az elméleti matematikai oldalát az teljesen ő indította útjára, persze más kutatókkal együttműködve, és ő 2021-ben kapta meg az Abel-díjat. És az ő munkásságuk az mindenképpen, hát hogy az egész magyar matematikának ad egy olyan rangot, és hát a Rényi Intézethez kapcsolódik nagyon sok szempontból azoknak a szakértőknek a köre, akik ennek a világszinten elismert szakértői, amellett, hogy a világon persze mindenütt vannak, de mindenképpen a Rényi Intézet az egyik ilyen központja ezeknek a területeknek. És azzal, hogy a Rényi Intézet egy ilyen környezetet tud teremteni, ahol a tudomány művelőse az olyan természetes módon folyik, egyre több külföldi is van, aki egyébként a Rényi Intézetben van. Tehát különböző európai ösztöndiakon, vagy akár a Rényi Intézetnek a ösztöndiain, tehát több olasz, amerikai kutató dolgozik most már a Rényi Intézetben. Tehát még azt szeretném hozzátenni, hogy az, hogy a matematika területén sikeresek vagyunk, van olyan szempontból is egy pozitív hozadéka, hogy ugye nagyon büszkék vagyunk a magyar származású Nobel-díjasokra, mint például Karikó Katalin vagy Krausz Ferenc, hogy csak a 2024-eseket említsem, de ugye Karikó Katalin az USA-ban folytatta azt a kutatást, amiért aztán Nobel-díjat kapott, Krausz Ferenc pedig Ausztriában, illetve Németországban. De olyan Nobel vagy Abel-díjas, aki Magyarországon folytatta a kutatását, ugye a Szent Györgyi Albert, aki a 30-as években a C-vitamint fedezte fel itt Magyarországon, és azóta már csak kettő van, ez a két matematikus, Szemerédi Endre és Lovász László. Tehát ők így három, Szent Györgyi Albert, Szemerédi Endre és Lovász László, az a három Nobel, illetve Abel-díjas, aki a magyarországi kutatásokért kapták meg ezt a legnagyobb presztízsű tudományos díjat.
Böröcki Károly, a Hunner-Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet elméleti matematikusa, a Rényi Erdős Központjának a vezetője volt a mai adás vendége. Egészen friss hír, hogy a Simons Alapítvány, amely, mint az interjúból kiderült, elsősorban Egyesült Államokbeli matematikai központokat támogat, immár a Rényi Intézet Erdős Központjának rendezvényeihez is ad pénzügyi támogatást. Ez pedig nem csak az intézetnek, hanem az egész magyar matematikának a sikere. Azt hiszem, ez a legjobb végszó a mai adáshoz. Ha újra hallgatnák ezt a műsort, vagy a korábbiakat, akkor a Spotify-on a Creative Survivor csatornán megtehetik. Köszönöm a figyelmüket, Olá Andrát hallották.